Köszönjük Istenünk, hogy a Te jelenlétedben lehetünk. Köszönjük, hogy hívsz bennünket a veled való közösségre. Köszönjük, hogy összegyűlhetünk szabadon. Kérlek, áld meg azon testvéreinket is, ahol üldözés van, Uram. Adj nekik hitet, bátorítsd őket, és bennünket is ne hagyj el. Segíts meg, Urunk, hogy neked tetsző Isten tiszteletet tudjunk ma délután tartani. Nyisd meg a szívünket, áldjál meg minden szolgálatot. Segíts, Urunk, hogy igéd igazságaival, Te üzeneteddel tudjunk elmenni erről a helyről, és úgy végezni a feladatunkat, a munkánkat, a szolgálatunkat, hogy az Téged dicsőítsen. Uram, segíts meg bennünket, hogy tudjunk embereket Te hozzád vezetni. Ez legyen a fő gondolatunk, fő foglalkozásunk. Helyezd ezt a szívünkre, és kérünk, jó Istenünk, hogy hadd lássuk ennek a gyümölcsét is. Munkálkodjál minnyájunkban az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, igéket fogunk olvasni Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének 5. részéből, a 11-től 21-ig terjedő versekből. Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk. Reménylem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyilván vagyunk. Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk, Istenért, ha eszesek vagyunk, érettetek van az. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit. Öröm és kiváltság az, amikor együtt lehetünk Isten házába, és hiszem azt, hogy minnyájunkban volt ez a vágy, ez az öröm, hogy mehetünk Isten házába, hát az Úr tegye gyümölcsözővé igéjét és ezt az összövetelt, hogy tudjunk az Úrra figyelni és feltöltekezni lelkileg arra a feladatra, amit Isten nekünk ad, segítsen az Úr erre minnyájunkat. Az énekkar szolgálatát kérjük, meghallgatjuk az éneket, ami után Szeredai Benyámin testvér szól.
Csak őrvetén vagyok, ez a föld nem vonom, ott van az én hazám, az arany portokon, itten követ vagyok, királyi meg és ad, gondozni éppen legyesen, az üzenet, mit én hozom, ezen angyal is ad.
Mondhatom, két hete foglalkoztat azt, hogy milyen is szolgálatot vár el tőlem igazán Jézus Krisztus, és milyen módot találhatok a szolgálatra. És ma délután is ugye az a fő gondolatunk, hogy a békéltetés szolgálata. Tehát ez is egy szolgálat, és arra kellett rájöjjek, hogy nagyon sokféle szolgálatra van lehetőségünk hívő emberként. Akár a családban, akár a gyülekezetben, munkahelyen, iskolában. Rengeteg olyan lehetőségünk van, amit nagyon sokszor beszélek magamról, kiaknázatlanul hagyok. Ott a lehetőség a bizonyságtevésre, és nagyon sokszor azt mondom, hogy át kellene egy megfelelő pillanat. Majd nagyon sokszor ott motoszkál bennem, akár itt a gyülekezetben is, mikor van egy önkéntes szolgálatra lehetőség, és érzem azt, hogy fel kellene állnom, de mindig várok arra, hogy na hát, ha jön valaki más. És akkor az, ami bennem van, az úgy elalszik, az úgy kihúny, az a láng, és lehet, hogy azt a gondolatot soha senki más nem fogja megtudni. És tanultam is az elmúlt idő alatt, feddést is kaptam az elmúlt idő alatt, az elmúlt időszakban, és az elmúlt héten nagyon sokat jelentett számomra a múlt vasárnaptól kezdve minden nap, amikor kezdtük az úrvacsorával, az ígékkel, Jézus Krisztus szenvedés történetével, az örök élettel kapcsolatosan, és már múlt hét óta hirtelen három olyan lehetőség is akadt a szolgálatra, amit úgy egyik napról a másikra jött. És akár már szólt a Jóisten nekem múlt vasárnap reggel, hogy neked kell, oda kell figyelned másokra, kell adakoznod, kell adjál pénzedből, az erődből, a szeretetedből, az idődből. Ugye első válasz meg volt rá, hogy volt a közös gyűjtésünk, ami volt egy célgyűjtés. Megértettem azt, hogy nekem oda kell tennem, amennyit az Úr rám bízott. Aztán jött ez a vasárnap, délelőtt is családommal együtt szolgálhatunk egy másik gyülekezetben. Most szintén itt állhatok a testvérek előtt. És ismét egy újabb lehetőség a szolgálatra. És ismét úgy vagyok itt, mint valamikor az elején, hogy remeg a kezem és a lábam. Érzem azt, hogy felelősség van rajtam. Érzem azt, hogy azt, amit mondok, azt először nekem kell megélnem, nekem kell átélnem, és csak úgy tudom tovább mondani. És nagyon sokszor úgy vagyok, hogy azt mondom, hogy de Uram, én csak egy cserépedény vagyok, amíg kopott, amíg itt-ott csorba, talán egy kicsit lyukas is. Mit tudok én adni? Mit tudok én tovább mondani? És azt tanultam meg a héten, hogy ha oda bízom az életemet Jézus Krisztus kezébe, akkor ő kézbe vesz, átformál, kijavítja a hibáimat, és megtisztít, és ismét lehet használni azt az edényt. És egy másik ige helyet, ahol olvastam ugyancsak az elmúlt héten, ez a fügefa példázata volt. Nagyon jól ismerjük, amikor az Úr Jézus megy, meglátja a zöld lombozatú fügefát, és szeretne róla fügét, de nem talál rajta semmit. És megtanultam azt, hogy nem elég nekem csak kívülről látszanom, hogy minden jól megy. Nem elég egy zöld lombozatú fügefának lenni. Ha nincs gyümölcs, akkor nem érek semmit. Megtanultam azt, hogy nem elég csak látszatból beszélni, tenni valamit. Nem elég, ha látják, hogy van Bibliám, vagy nem elég, hogyha tudják, hogy hívő keresztény vagyok, azt tapasztalni kell mindenkinek. Nem csak nekem, hanem másoknak is, aki a környezetemben van. És megértettem azt, hogy azok a gyümölcsök, amelyek a lélek gyümölcsei, amit a Galatai levélben olvasunk, szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, ez nap mint nap ott kell legyen az én életemben. És olyan gyümölcs kell legyen rajtam, amit megkívánnak az emberek. És elképzeltem azt, hogy milyen az, amikor egy friss gyümölcsbe úgy beleharap az ember. Úgy jó ízűen élvezi annak az ízét. Úgy érzi, ahogy ropog a szájában a friss alma, vagy a lédús narancs. Olyan kell legyen az én életem a társadalomban, a gyülekezetben, hogy megkívánják az emberek. Hogy meg akarják fogni, meg akarják kóstolni. Hogy vágyanak arra, hogy velem együtt szolgáljuk az Urat. Én szeretném azt, hogyha az én életem ilyen lenne, akit észrevesznek, akit megtapogatnak, akit fel tudnak használni a jóra. És úgy gondolom, hogy mindnyájunktól ezt várja Isten, és így akkor tudjuk akár a békéltetés szolgálatát is végezni. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, és utána Csapó Annát fogjuk meghallgatni.
Erzsébet mindig csak adni. A jókút csendesen adja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Mindig csak adni? Ez terhet is jelenthet. Jókút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom. Tisztán, vidáman és szabadon. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadhatom.
Kérjük szépen ismét az énekar szolgálatát, és utána Olá Csabát kérjük szolgálattal.
Számomra ma délutáni igénynek a mottoja a békéltetés szolgálata. Lehetnek többféle szolgálatunk, amit örömmel végezhetünk, lehet szép mesterségünk. Visszaemlékszem, mikor kezdtem a munkát, Esztergán dolgoztam, és egy idő után nagy Esztergán dolgozhattam. Örömmel végeztem, és sokszor vártam, mikor bementem, milyen munka vár rám, és örömmel végeztem ezt a szolgálatot, és a jelenlegi munkahelyemen is a szolgálatot szerettem csinálni, de a legszebb szolgálat az, amikor valakit az Úrról segíthetünk. Az elmúlt utamon hallgathattam Istennek igéjét, felfigyeltem egy igeversre, lehet a testvérek is hallották, nagyon megütött a Cselekedetek könyvéből volt szó, felolvasás, nagyon szeretem a Cselekedetek könyvét. A 6. részben ugyanis arról van szó, hogy megnövekedett tanítványok száma, és az apostoloknak is a munkája, és kellett gondozni az embereket, és bölcs tanással mondták, hogy válaszolnak 7 diakónust, akik az asztal körül forgolódnak. És ami nagyon megütött, a 4. versben mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Megütött ez, hogy az imádkozás szolgálata. Először van az imádkozás, és utána az ige szolgálata. Milyen fontosnak tartották az első keresztények, a tanítványok, akik az Úr Jézus láthatták földi szemeikkel, az imádkozás szolgálatát. És visszaemlékszem, amikor egyik alkalommal férfi körön az egyik testvér buzdított, hogy hogyan kell készüljünk az ige szolgálatára, említette azt, hogy legalább 2-szer annyit kell imádkozásban térdünk el, mint amennyit szólunk. Fontos az imádkozás, és szeretném buzdítani magamat, a testvéreket is, hogy az imádkozás szolgálatára közbenjárni másokért, akár az ige szólók mellett, milyen fontos ez a szolgálat. Nagyon sok szolgálat van, lehetőség van a szolgálatra. Egy kicsit visszalapozunk a Korintusbeliekhez írt levélben, a 9. részben több titka van, úgymond Pál apostol eredményes szolgálatának. Itt látjuk azt a 9. részben, a Pál apostol szinte úgy felkiált, hogy jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. És itt a következő versekben és látjuk azt, hogy Pál apostol, hogy eredményes legyen az ő szolgálata, mindenkinek minden élet. A bőrsnek bőrség tudott lenni, meg tudott alázkodni azért, hogy megnyerje másokat. Egy történet is jutott eszembe, 3. Erzsébet királynőről olvastam egy történetet, igen jótékony volt, és szeretett jót tenni másokkal. Egy hívő kislány, aki 18 évesen megtért, de súlyos balesetet szenvedett, mind a két kezét, két lábát le kellett amputálni, és Erzsébet királynő meglátogatta azzal, hogy jót tegyen. És felajánlotta, hogy a valamit kér, ő megteszi. És ez a hívő lány furcsa választ adott, udvariasan elmondta, köszönöm felség, nincs szükségem semmire, mert van Krisztusom, van mindenem. Megfogott ez a történet, hogyha van Jézusunk, akkor van mindenünk. Ha nincs az Úr Jézus a szívembe, nincs az életembe, lehettek a leggazdagabb ember a városban, lehet bármilyen javaim, bármilyen szakmám lehet, bármilyen elismerésem, nincsen semmim. De ha van Krisztusom, akkor van mindenem. Hát kívánom, hogy mindannyian ilyenek legyünk, hogy Krisztussal betelve az Úr Jézus legyen a mi szívünkbe. Amen.
Közösen fogjuk dicsőíteni az Urat, és utána Gedő Renáta szolgálatát hallgatjuk meg.
Békéltetés szolgálata ez a mai címünk. És az ének, amit pedig fogunk énekelni, vetést kikérlek, tígy engem béke követeddé. És most én azt szeretném, hogy ne csak úgy elénekeljük ezt az éneket, hanem hasson át úgy egy kicsit ez az ének, mert nagyon sok mondani valója van. Ha vágyjuk ezt, el lehet énekelni, hogy elénekeltük. De úgy gondolkozzunk el az a felett, amit ez az ének is majd mond számunkra. Énekeljük közösen ezt az éneket.
Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsoltárok 32:8. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Mostanában a példabeszédek könyvét olvasom, és egyre inkább rájövök arra, hogy mennyire nem vagyok bölcs, hogy milyen sokszor úgy viselkedem, mint akinek nincs Isten szerinti bölcsessége. Nagyon sokszor viselkedem bántóan másokkal, vagy az én beszédem meggondolatlan. Sokszor hallgatok, amikor beszélnem kellene, és mikor hallgatnom kellene, akkor beszélek. És olyan is előfordul, hogy bár nem mondom ki, de az én gondolataim sem helyén valóak, vagy esetleg rosszat feltételezek, vagy rosszat gondolok másokról, és tudom, hogy ezek nagyon nem helyes dolgok, de olyan nehéz ezeket sokszor elengedni, és olyan nehéz sokszor Isten szerint látni ezeket a dolgokat is. Nagy szükségem van arra, hogy bölcs legyek, és hogy Isten tudjon engem tanítani erre. Amit még a múlt héten tanított nekem Isten, vagy amit hozzám szólt a hálaadó ünnepen, az igazából egy kérdés volt, az volt, hogy mi az, amit nem tudsz odaadni Istennek. Hát, és tudom azt, hogy Isten mindenemet kéri, és azt akarja, hogy teljesen mindent átadjak neki, és ezek a legféltettebb dolgaim is, vagy legféltettebb gondolataim. Szeretném, hogyha én ezeket is teljesen át tudnám neki adni, és tudom, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha először teljesen átadom neki a szívemet. Azt szeretném, hogyha minden nap teljesen át tudnám neki adni az én szívemet, az én gondolataimat, és így tudnék figyelni rá, és így tudnék bölcsen élni a mindennapokban. Szeretném, hogyha az látszana rajtam, hogy szeretem a körülöttem levő embereket, és hogy jókat gondolok róluk, és szeretnék feléjük alázatos lenni, és soha nem többet gondolni magamról, hanem mindig meglátni bennük a jót. Szeretném, hogyha Isten vezetne, és tanácsolna továbbra is ebben, és tanítana. Szükségem van erre, és arra is, hogy minél jobban megalázzam előtte magam, és hogy minél jobban engedelmeskedni tudjak neki. Amen.
Oh,
Békéltetésről van szó, és hogy elmélkedtem, a legfontosabb az, hogy én békességem legyen. És nagyon sokszor jönnek hozzám oda emberek, és azt mondják, hogy egészség legyen, ha egészség van, akkor minden van, ugye ez a mondáson. És akkor én mindig rá próbálok világítani, hogy az egészség az még nem minden. A legfontosabb az, hogy a családban, a munkahelyen, mindenütt békesség legyen, megértés. És így, ahogy beszélgetünk, akkor mindenki ráadja, hogy tényleg ez még fontosabb, mint az egészség. És azt tapasztalom, hogy a saját életemben, hogy egy olyan világba élek, ahol egyre gyorsabb tempóba kell kapcsolni. A munkahelyen is ránk nehezedik egy nyomás, hogy gyorsan-gyorsan mindent el kell végezni. Ahogy megnősültem, kellett egy sebességet váltani, hogy megszületett a fiam még egyet, és most már jön a következő fokozat. Mert egy ilyen világban élünk. Ugye a reggel ugyanannyi, mint régebben volt, és nagyon sok mindent el kell végezni. És sietünk, és sietünk, és azt tapasztaltam, hogy a saját életemben is, hogy egyre inkább az a békesség, az elmélkedés, nem akarom lenézni, vagy megkritizálni, mert nagyon jó dolog a mai ige, de azt valahogy úgy érzem, ez egy ilyen gyors, mindegy gyors étteremben gyorsan bekapom, van egy kis mondat, elolvasom a többi részt, és kész, megvan az állítat, és mehetek tovább. Az igazi az, és nagyon sokszor visszaemlékszem, hogy a legénykoromban volt időm, hogy kimentem dolgozni, és akkor még mindig volt egy ige szakaszon időm egész nap elmélkedni. Most, ahogy szinte kinyitom a szememet, azonnal jönnek a teendők, kezd csengeni a telefonom, jönnek az információk, és kell szaladni. Egy ilyen világban élünk, ahol egyre gyorsabb fokozatba kell kapcsolni. És nagyon sokszor eszembe jut egy ilyen kis illusztráció, nem tudom, hogy megtörtént, igaz volt, de meg lehet, hogy igaz volt, hogy az európai emberek elmentek Afrikába, és ugye, hogy ottan akkor még ugye az emberek fogadtak fel ilyen benszülötteket, hogy vigyék a csomagjaikat. És az európai tempóval elkezdtek egy-kettőre menni kell, gyorsan, és egyszer ezek a benszülöttek a terhekkel megálltak, letették a terheket, és azt mondták, hogy ők tovább nem mennek. És az európai ember kérdezte, mi a probléma, nem elég a fizetség, többet kell, vagy mi? És akkor azt mondták, hogy ne haragudjon, de olyan sebességgel menjünk, hogy a lelkünk lemaradt, és meg kell álljunk, hogy a lelkünk kérjen utol bennünket, és utána folytatjuk. És nagyon sokszor úgy érzem, hogy én is egy ilyen tempóban vagyok, hogy olyan tempóban kapcsolok, hogy a lelkem lemarad, és kell idő, hogy utolérjen. Én csak arra szeretném magamat is elsősorban figyelmeztetni, hogy nagyon figyeljünk oda. Addig ne próbáljunk embereket békéltetni, még a mi lelkünkben nincsen meg ez a békesség és ez az egyensúly, ami meg kell, hogy legyen. És habár, mint mondtam, hogy egyre fokozódik a tempó, és egy ilyen világban élünk, egyre gyorsabban és gyorsabban kell elvégezzük a dolgokat, de azért ne felejtsük el, hogy a lelkünknek időre van szüksége, és erre figyeljünk oda, és adjunk lehetőséget, hogy a nagy rohanás közben a lelkünk érjen utol bennünket. Amen.
A testvérünk bizonyságában azt mondta, hogy sokszor volt felhívás önkéntes szolgálatra, és sokszor volt is benne bizonyság, de valami oknál fogva nem jött ki. Sokszor voltam én is így, hogy mikor fel voltunk kérve arra, hogy szolgáljunk önkéntesen, ültem, és nagyon megszomorodtam, hogy nincs mit mondjál, nincs semmi bizonyságtevés az életedben, nem történik veled semmi, nem szól az Úr. És most az énekek is arra bátorítottak, hogy menj ki és tégy bizonyságot róla, arról az Úrról, aki mindent elvégzett a te életedbe. Ahogy énekeltük, hogy mi voltál és mivé tett ő téged. És sokszor voltam szomorú, nem tudod dicsőíteni, nem tudsz elmondani egy hálaadást szívedben, és a mai délelőtt nem voltam a gyülekezetben, és hallgattam a cigéhirdetést, és az egyik testvérünk azt mondta, hogy soha nem adtam hálát azért, hogy van két lábam. Ugye milyen megszokott dolog, megszülettünk, és nem figyelünk fel arra, hogy van két lábunk, két kezünk, van szánk, hangunk, amivel dicsőíthetnénk azt az Urat, aki a mai nap is velem volt. És úgy elszomorodtam. Aztán olvastam egy kis történetet, egy igaz történetet, Az egyik gyülekezetben egy szolgálattevő testvér megbetegedett, nagyon súlyos szívproblémái voltak, és az egész gyülekezet egy szívvel, egy lélekkel intézte az Úrhoz az imádságát, hogy az Úr hozzon gyógyulást az ő életébe. Az orvosok lemondtak róla, a gyülekezetbe visszamaradtak a testvérek, és imádkoztak, könyörögtek érette. Otthon is imádkoztak érte, és az egyik testvér kapott egy olyan biztató igét, hogy ez a betegség nem halálos, ez arra szolgál, hogy Isten neve megdicsőjön. Elment a gyülekezetbe, de nem volt elég bátorsága elmondani, hogy milyen üzenetet kapott. És egy reggel, amikor bement az orvos a szobába, és megkérdezte a testvért, hogy hogy van, és azt mondta, hogy jól, 100%-osan jól. Az orvos elcsodálkozott, és mikor megvizsgálta, azt mondta, hogy nem 100%-osan, hanem 200%-osan, és nem értette. Ugye ment az örömhír a gyülekezetbe, hogy a testvér jól van, és még utána 14 évet élt a testvér, és az a testvér elgondolkozott, hogy mennyire nagyobb lett volna Isten dicsősége, hogyha ő akkor lett volna annyi bátorsága, nem csak bátorsága, hanem hite, hogyha elmondhatta volna a testvéreknek, hogy milyen bátorító üzenetet kapott ő akkor otthon az ige által, hogy ez azért van, hogy az én nevem megdicsőjen közöttetek. Elgondolkoztam ezen, hogy szolgálni, bizonyságot tenni nem csak itt a gyülekezetbe kell. Sok minden történik egy héten keresztül. Velem is, gondolom a testvérekkel is. Van, amikor hitünkért harcolunk, lelki tusakodásunk van, van, amikor erőtlenek vagyunk, de minden nap van valami, amikor történik valami az életünkbe, de az Úr velünk van. És olyan szomorú az, hogy én erről sokszor nem tudok mondani semmit, sem a munkahelyen, lehet még a családban sem. Nem tudom elmondani, hogy mit végzett az Úr velem. Nem tudom elmondani, hogy milyen próbából emelt ki, hogy a héten is a nagy próbák közepette voltam, hogy dicsült meg az ő neve, és hogy vezetett ki, hogyan adott testvéreket, akikkel együtt imádkoztunk, és elévittük, egy szívvel, lélekkel imádkoztunk. Hát, én azt szeretném, hogyha valahányszor felhívás lenne az önkéntes szolgálatra, mindig lenne bennem egy bizonyságtevés. Hálaadás. Hálát mindenki tud tenni, én is. Van hangunk, vannak szavak. Mindig van a szívünkben valami. Csak legyen bátorságunk is elmondani. Gondolkozzunk el azon, hogy mit tett az Úr az életünkbe, és legyünk észek, én is, és aztán a testvéreim is szolgálni az Urat. Amen.
Ha tapasztaljuk meg ezen az este is, következő napokban is, hogy jó az Úrban, és hogy kibékültünk vele, és odaadjuk magunkat a békéltetés szolgálatára, majd erről lesz szó a következő percekben. Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Halleluja, zengve zengve a ének, halleluja, zengve zengve a ének, halleluja, Jézus te égi bárány. Benned lettem én is új teremt, és benned megtaláltam életem célja, téged dicsért már a színem és szám.
Reformációtól kezdve, 500 évvel ezelőtt, ugye, miután megtörtént a reformáció, egy nagy igazság lett a gyülekezetekben nyilvánvaló és gyakorolva, hogy minden hívő járulhat Istenhez. Személyesen a hívőknek egyetemes papsága, ez nyilvánvaló lett, hogy nem kell közben járó, aki oda viszi az ügyemet, vagy a bűnömet az Isten elé, hanem mehetek személyesen, és ez a Bibliának a tanítása, és mi ezt elfogadjuk, és ebben gyakoroljuk magunkat. És a reformáció óta valószínű, hogy egy másik nagyon fontos része kell legyen a gyülekezeti életnek és a hívő embernek, az egyetemes szolgálat. Hogy nem csak egyesek kell, hogy szolgáljanak, hanem mindnyájan, akik Isten gyermekei vagyunk, megtértünk, az Úr könyörült rajtunk, adott változást, mindenkinek van helye a szolgálatban. És hogyha ezt megértenénk mi hívő emberek és gyülekezetek, és meglátnánk, hogy kinek milyen adottsága van, vagy lelki ajándéka, vagy hajlandósága, vagy lehetősége van a szolgálatra, minden bizonnyal, hogy megújulhatna a gyülekezeti élet. Azt látjuk, lehet látni nagyon sokszor, hogy csak egyesek végzik a szolgálatot. Mindig ugyanazok szólnak, mindig ugyanazok vállalják a különféle területeket, és ilyen alkalmakkor, amikor a szolgálatról kell szólni, erre szeretnénk bíztatni a kedves testvéreket, hogy mindnyájan vegyük ki a részünket a szolgálatból. Igen, Isten elhív pásztorokat, vezetőket, akiknek ad különleges feladatot, de mindnyájan kell, hogy szolgáljunk, mert mindnyájan Istennek a szolgái vagyunk. Nem mondhatja a kéz a lábnak, hogy nincs rá szüksége. Nem mondhatjuk, hogy hát neked kevesebb van, nem olyan fontos az a szolgálat. Minden szolgálatra szükség van. És az, amely talán nem látszik annyira a szolgálat, lehet arra nagy szükség van. Az imádkozás, a látogatás, a bátorítás, a biztatás, az egymáshoz való kapcsolódás, szeretet által, ez nagyon, de nagyon fontos szolgálat. És vegyük így a szívünkre, testvéreim, hogy ez az ige, a békéltetés szolgálata nem csak egyes embereknek szól, hanem mindnyájunknak. És próbáljuk megtalálni a mi helyünket ebben, hogy én hogyan végzem ezt a szolgálatot. És három nagy gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, amitán imádkozzunk. A békeltetés szolgálatának a motivációja, a mondani valója és a módszere. Hogy lássuk egy kicsit kibővítve, kibontva ezt az igét magunk előtt, hogy hogy is kell ezt végezni. Az első, amit említettem, a motiváció, vagyis mi indít. Mi késztet engem egyáltalán erre a szolgálatra? Valami szokás? Valami külső kényszer? Embereknek való megfelelés? Van, aki ezért végzi. Vagy pénzért. Azt mondja, ez egy szakma, ez egy feladat. Nem ezek a dolgok kell, hogy indítsanak bennünket. Pál apostol itt két dolgot említ, az egyik az Isten félelme, a másik az Isten szeretete. Ez a kettő kell, hogy indítson bennünket minden nap a szolgálatra. És ha látnak az emberek, és látványos az a szolgálat, akkor is végzem. Ha nem látnak, akkor is elvégzem ezt a szolgálatot. Mert az Isten félelme, és az Istennek a szeretete ott van a szívemben. Ez késztet, ez indít, ahogy itt mondta Pál apostol, olvastuk, a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Nem tudunk más tenni. Mi készek vagyunk szolgálni, hogy most beszélgetni kell valakivel, most el kell menni segíteni, kétkezi munkát végezni, de akarok szolgálni, gyermekre kell vigyázni, vagy a beteghez el kell menni. Akarok szolgálni, nyilvánosan a gyülekezetben bizonyságot tenni, prédikálni, énekelni. Kész a szívem azért, mert félem az Urat, és azért, mert szeretem az Urat. És ha ez a kettő hiányzik az életemből, akkor a többi színészkedés, a többi megszokás, felszínes dolgok, vallásos ceremóniák, szertartások, amelyek nem kedvesek Istennek. Ugye a 10. versben olvashatjuk azt, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélő széke előtt. Hogy ki megjutalmaztassék az szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt, és így folytatja, ismervén tehát az Úrnak a félelmét. Hát a hívő emberekhez szól Isten igéje. És azt mondja, hogy mi hívő emberek is oda fogunk állni Isten elé, és számadással tartozunk. Itt elmenekülhetünk, és elodázhatjuk az önvizsgálat, a megvizsgálás idejét, de eljön az idő, amikor Istennek kell számot adni. Mert Isten meg fogja vizsgálni azért, hogy jutalmat adjon. És ezért mondja Pál apostol, ez a félelem, ez a tisztelet, Ez az igyekezet ott van bennem, hogy tudom, egyszer oda kell álljak Isten elé. És arra gondoltam, testvéreim, hogy egy kicsit szemléltessem ezt, hogy mivel is lehetne szemléltetni. Gondoljuk azt, hogy az egyik kedves ismerősünknek, akivel mondjuk a tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk és találkoztunk, egyszer csak ott megyünk a háza előtt el, és látjuk, hogy ég a háza. És este van, sötét van, vajon tudja-e, hogy gond van? Vajon szóltak-e már a tűzoltóknak? És van egy olyan félelem, és ebből a félelemből, ebből a késztetésből azt mondom, hogy valamit tenni kell. Na erről van itt szó. És azért, mert kapcsolódok ahhoz az emberhez, ismerem, szeretem őt, beszélgetünk, talán rokoni szál fűz, a szeretet is indít. Na, hát majd a szomszédok szólnak, majd valaki megmondja, hogy baj van, hát segítsenek magukon. Hát ilyen fontos ez a dolog, testvéreim, mert valóban úgy van, hogy ez a világ ég. És el fog jönni a pokolnak a tüze, mert így mondja a Biblia, hogy egyszer új föld és új ég lesz, és a mennyország, de lesz a pokol tüze, de ez a világ is benne van mindenféle bűnben és mocsokban, és ég ez a világ. De vajon bennem, hívő emberben ott van-e ez az isteni félelem és ez a szeretet? Imádkozzunk ezért, testvéreim, hogy ne csak külsőségek, ne csak ilyen szokás legyen, emberek kedvéért tegyünk valamit, hanem motiváljon, indítson bennünket az Isten félelme és az Isten szeretete. És ha erre gondolunk, testvéreim, valóban el kell ezért csendesedni. Át kell gondolni, hogy mit, miért teszek. Itt a korintusi gyülekezetben voltak olyanok, akik színből tettek dolgokat. Voltak olyanok, akik dicsekedtek, és itt Pál apostol az igében mondja is, és le is nézték őket, már az apostolokat. És mondják, hogy bolondok, és nincs ismeretük, ők dicsekedtek, mert őket az indította, hogy sokan hallgatják őket, hogy hírnevesek, hogy tudnak valami szertartásokat, vagy jó dolgokat tenni, azt mondja Pál apostol, mi nem ezután megyünk. Minket az Isten félelme és az Istennek a szeretete kell, hogy késztessen a szolgálatra. Vajon ott van-e bennem ez a késztetés? Ez a nyugtalanság, hogy mondjam így. Ez a vágy, hogy Uram, én akarok neked szolgálni. Azért, mert szeretlek. Azért, mert tudom, hogy egyszer oda kell álljak előtted. Gondoljuk át, és így tegyük a következő napok lépéseit, ahogy kimegyünk a házból, ahogy beszélgetünk emberekkel, meg kell jelenjünk Isten előtt, és szóljunk az embereknek az Úrról. A második gondolatkör, testvéreim, ami nagy igazság, hogy mit kell mondjunk az embereknek? Hát az evangéliumot kell hirdessük, minden bizonnyal a jó hírt, az örömüzenetet, és Pál apostol itt nagyon alapvető dolgokat emel ki. Hadd említsek hármat, négyet, ami meg kell, hogy jelenjen a megfogalmazásunkban. Nem kell, hogy hiányozzon a megfogalmazásunkban. Persze, hogy a Biblia, amikor arról beszél, hogy mit kell hirdessünk, mit kell mondjunk, sok oldalról közelíti meg ezt az igazságot. Most maradjunk ezeknél az igazságoknál, amelyeket itt olvastunk. Az egyik az, hogy az új teremtés csodáját, ezt kell hirdessük az embereknek. Ahogy itt Pál apostol meg is fogalmazza aranymondásként, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. És ugye ez vissza-vissza a teremtéshez, a Mózes első könyvéhez, amikor Isten szólt, és az ő szavára lett minden, megteremtett Isten mindent. És az ember lelkébe is szól Isten, és újjá teremt, vagy ahogy a János evangéliumában olvassuk, ez az újjászületés, a felülről való születés. Nem a fizikai, mert fizikailag megszületünk erre a földre, de lelkileg is meg kell, hogy szülessünk. És ebben a gondolatban, testvéreim, az van, hogy mi lelkileg Isten nélkül halottak vagyunk. Persze dolgozunk, beszélünk, építünk, végzik az emberek a mindennapi munkákat. De Isten számára halottak. És ezért mi kell hirdessük ezt az embereknek. És nagyon sok ember becsapja magát, még vallásos emberek is. Hogy hát én járok a templomban, nekem van vallásom, és ezt a jót tettem, rendes ember vagyok. És azt mondja, hogy jó, de azt mondja a Biblia, hogy mi halottak vagyunk az Isten számára. És az életre keltés, az új teremtés igazából az Isten szavára áll fenn. És mi, amikor a békéltetés szolgálatát végezzük, ezt az üzenetet kell hirdessük. Hogy lesz ez az új teremtés az emberből? Hogy lesz? Mondják a testvérek, hogy mondja az ige? Hogy jön létre ez az új teremtés? Krisztus által. Azt mondja itt Pál apostol, ha valaki Krisztusban van, akkor lesz új teremtés. És akkor a régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. Tehát ez a nagy változás akkor áll be, ha Krisztusban van az ember. Megszületünk mi Krisztusba, testvérem, amikor erre a földre jövünk, erre a földre születünk? Nem. A bűnben születünk bele. Halottak vagyunk az Isten számára. Beszélünk mi Istenről, meg talán Istennek is, de igazából mi a halál állapotában vagyunk. És ezért mondja itt Isten ige, ha valaki Krisztusban van. Tehát nem automatikus ez, hogy megszületek erre a földre, járok egy templomba, és akkor a Krisztusban vagyok. Nem. Nem. Meg kell történjen ez az újjáteremtés. És ezt az üzenetet világossá kell tenni ebben a világban. Hogy nem az, hogy elmegyek a templomba, hogy gyújtok egy gyertyát, vagy elénekelek egy éneket, vagy szoktam oda járni. Nem ezzel leszünk mi keresztények, nem ez csupán, nem ennyi. Hanem az ige azt mondja, az újjászületés, az új teremtés csodája meg kell történjen az életünkben, és ezt kell hirdessük az embereknek, mindenkinek. A másik oldal pedig a megbékélés, vagy ahogy meg van itt fogalmazva, a békéltetés szolgálata. Ez a mi feladatunk. Ez azt jelenti, hogy mi el vagyunk idegenedve az Istentől és az isteni élettől. Haragba vagyunk az Istennel. És ha mi azt mondjuk, hát de nem haragszok én az Istenre. A jó Isten kére, mondta valaki egyszer, az Isten kére, hogy lehessen haragudni. Hát lehet, hogy nem haragszol, mert sőt, várod az Istentől, ugye, hogy legyenek áldások az életedbe. De a Biblia azt mondja, hogy ha az ember a bűnben van, akkor az Istentől távol van, és az Isten szent és tökéletes, és ő haragszik a bűnös életmódra. És az, a bűnös ember és a Szent Isten között van egy közbevetett választófal, egy szakadék. Nincs kapcsolat. Na ezt akarja Isten, hogy értessük meg az emberekkel, és azt, hogy lehet kapcsolódni az Istennel. Ki lehet békülni az Istennel? Hogy? Hát oda megyek Istenhez, és arról a bűnről, amire ő haragszik, mert ő csak a bűnre haragszik, ami bennem van, csak arra haragszik, azt elmondom, Uram, bocsáss meg! Uram, bocsáss meg azt a bűnt, azokat a bűnöket! És ha ezt én bevallom, én ha ezt beismerem, ha bűnbánattal járulok az Istenhez, akkor oda kerülhetek az Isten közelségébe, bekerülhetek az ő családjába, újra kötődik, újra kapcsolódik az ember az Istennel. Mert ugye Isten úgy teremtette az embert, hogy menjünk vissza megint a teremtéshez, hogy az ember az Istennel beszélgetett. Tárgyaltak, megjött oda az Isten az édenkertjébe, és találkoztak. Hűvös alkonyatkor együtt beszélgettek, milyen csodálatos lehet. De a bűnnel ez elveszett. Isten elutasította az embert. Az ember egyedül kellett, hogy éljen távol az Istentől, szomorúan. De vissza lehet jönni az Istenhez. Vissza lehet jönni. Ki lehet békülni az Istennel. Na ezt a békéltetési szolgálatot, ezt az üzenetet lehet hirdetni, hogy ezt a békéltetési szolgálatot, ezt elvégzi az Isten, és mi ezt kell hirdessük, hogy a Krisztus által ki lehet békülni az Istennel. Ki lehet békülni. És ma is hirdetjük ezt. És mi ezt meg kell fogalmazzuk az embereknek, akik között élünk, ahogy beszélgetünk az emberekkel mindenféle dolgokról, ugye munkahelyen, vagy a szomszédokkal, vagy az ismerősökkel. Kell mondani, hogy az Istennel ki kell békülni. Nem lehet másképpen élni. Egy harmadik megközelítés az a nagykövet üzenete. És itt az ige beszél erről, hogy Krisztusért járván tehát követségben. Tehát mi a Krisztus nagykövetei vagyunk. Tudjátok, testvéreim, ez a nagykövetségi gondolat, amiről itt Pál apostol beszél, akkor is igaz volt, és ma is. Hogy minden országnak, egy idegen országban van egy területe, ahol a nagykövet él. És azon a területen annak a bizonyos országnak a törvényei működnek. És az a nagykövet, amely idegenben van, az anyaországnak a képviseletében van. Ő azt a törvényt, ő azokat a gondolatokat képviseli, ami abban az országban van. Ő nem tehet mást. Ő csak azt, amit ő kell, hogy képviseljen. És ez a gondolat, kedves testvéreim, itt van a Bibliában, hogy minket Isten elküldött, oda helyezett egy idegen területre, mert a Föld nem a mi otthonunk, mi követek vagyunk csupán. Ez azt jelenti, hogy idegenben vagyunk, de nem egyedül vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az Isten törvényeit kell, hogy képviseljük. Maga Istennek a lényét, az Istennek a jelenlétét, üzenetét, egész jellemét kell, hogy képviseljük. Mi nem a magunkét képviseljük. Mi nem magunkról beszélünk, hanem az Istenről beszélünk. Ahogy itt mondja Pál apostol, mi Krisztusért járunk követségben. Ő küldött el bennünket, hogy menjetek szélese világra. És azt, testvéreim, hogy egy országnak valakinek a nagykövete, ez egy nagy megtiszteltetés. Hogy mondjuk úgy, ez egy keresett poszt. Ez egy nagy megtiszteltetés. Ez egy nagy kiváltság, hogy egy országnak a nagy követelé, persze nagy felelősség is, de ez egy nagy kiváltság is. Minket a Krisztus bíz meg ezzel a feladattal, és mi, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Vajon van-e bennem ez a hozzáállás? Ez a látás, hogy én Istent képviselem, én őrolla kell beszéljek, én őt hordozom, én az ő igéjét, az ő igazságát, az ő országát, az ő ügyét képviselem, nem az enyémet. És az enyémet lemondom, és leteszem akármikor, mert nagy követ vagyok. Testvéreim, ezekről kell, hogy szóljunk, és ezeket a dolgokat kell szem előtt tartsunk, és megfogalmazzuk ezt az embereknek. Még egyszer mondom, testvéreim, ez egy nagy megtiszteltetés. Hogyha innen kimegyünk, testvérem, ha eddig nem volt ez világos, mi az Istennek a nagy követei vagyunk. A békéltetés szolgálatában beálltunk, és ezzel a megtiszteltetéssel felruház az Isten. És ott a családban, ott a szomszédok között, a munkahelyen, az iskolában az Istent képviselheted. A békéltetés, az újjászületés igét, az evangéliumot hirdetheted. Ezt megfogalmazni. Azzal a motivációval, amiről az előbb beszéltem, és ez legyen a mondani való, mi nem magunkat hirdetjük, nem a vallásunkat, nem ezeket a dolgokat, amiket mi talán jól tudunk. Mi az Úr Jézus Krisztust, az igét, az evangéliumot képviseljük. Van-e ez az elhatározás, ezek az első dolgok legyenek ott az életemben? És befejezem, testvéreim, a harmadik gondolattal, hogy milyen módszereket kell tegyek. És amikor módszerekről beszélünk, hogy hogy is végezzük ezt a szolgálatot, akkor a Biblia konkrét módszereket nem mond el. Mégis itt az ige elmond egy néhány dolgot, és ilyen általános dolgokat szeretnék mondani. Az egyik, ami nagyon nyilvánvaló, hogy teljes odaadással kell végezni. Ha módszerekről beszélünk, akkor a teljes odaadással kell végezni ezt a szolgálatot. Teljes oda az egész ember, és az egész lényem benne kell legyen ebben a szolgálatban. Ahogy itt úgy mondja Pál apostol, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkit, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkit, hogy akik élnek ezután, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. És az egész új szövetség erről beszél. Vagy az Ószövetségnek az áldozatai, testvérem, amikor az Ószövetségben az Isten tisztelő ember vitte az áldozatot, ő ott kellett hagyja az áldozatot. Ő fel kellett, hogy áldozza azt az áldozatot, nem vette vissza. Nem azt mondta, amikor vitte a bárányt, hogy na, hát egy kicsit nyírd meg a bundáját, és akkor a bárányt hazaviszem. Nektek itt elég lesz a bundája. Nem. Az egészet odaadta. És a hívő ember is így van vele. Hogy amikor akarok szolgálni, hogy hogyan szolgálom, az egész lényem benne kell legyen. A gondolataim, hogy figyeljek arra, hogy az az ember mit mondott, és tudjak neki válaszolni, igét mondani, az evangéliumot hirdetni, az érzelmi világom, az egész akaratom, az egész koncentrálásom, testem, lelkem, anyagi javaim, autóm, házam, az egész programom, a terveim. Nem húzhatják át az én terveim az Istennek az akaratát. Én benne vagyok a békéltetés szolgálatában. Én nem az én kis királyságomat építem, az én kis vallásomat, az én kis szakmámat. Nem. Hanem az Istenét. És amikor erről beszélünk, hogy végzem ezt a szolgálatot, teljes odaadással. Vagy megtörtént ez már? A másik, ami innen az igéből megint nyilvánvaló, hogy tiszta lelkiismerettel. Pál apostol erre bíztatja, ismervén az Úrnak félelmét, embereket térítünk Isten előtt, nyilván vagyunk, remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyilván vagyunk, és az előző részekben erről beszél, hogy ő milyen lelkiismeretesen végezte. Mert ez ilyen a munka, a békéltetés munkája és szolgálata, az ilyen munka, hogy ott kell legyen a szívem, lelkem benne. És lehet, hogy emberek nem látnak, és nem tudnak ellenőrizni, de én lelkiismeretesen végzem az Úr szolgálatát. Vajon van-e ez az odaadás, és ez a lelkiismeretes szolgálat? Ezért fogunk imádkozni, hogy legyen ez is. Még egy dolog, még több mindent lehetne mondani, de most annyinél maradok még, hogy teljes alázattal kell végezni ezt a szolgálatot. Mert mi nem magunkat hirdetjük. Jöttek ott emberek Korintusban, akik ajánló leveleket hoztak, és nagy előadások, nagy szónoki tehetséggel jöttek, és Pál apostol azt mondja, hogy mi nem ezeket akartuk. Mi Krisztust prédikáltuk, őt is, mint megfeszítettet. Mi nem akartuk a görög filozófiával tenni, pedig Pál apostol ismerte a filozófusokat, idézte is a költőket. Azt mondja, nem akartunk mi kitűnni, hanem Krisztust akartuk hirdetni. És ott voltak olyanok, említettem az előbb, akik dicsekedtek, legyen mit felelnetek a színből, és nem szívből dicsekedőknek. Mert voltak olyanok, akik színből dicsekedtek. Vagánykodtak ott az emberek előtt, hogy milyen szófordulatokat és milyen fogalmazásokat tudnak mondani. Persze, hogy kell ügyeljünk a szókincsünkre, és bölcsen kell előadjuk ezt, de igazából a lelkület számít. Hogy látom én magamat ebben a szolgálatban? Ez engem dicsőít? Mindig magamról kell beszéljek? Mindig arról, hogy én mit csináltam, én mit gondoltam, én mit értem el? Vagy pedig a Krisztusról. Itt Pál apostol azt mondja, mi Krisztust hirdetjük. Mi őt prédikáljuk. Mert ő bűnnélet érettünk. Bűnnélet értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Krisztust hirdetni. Őről beszélni. Bizonyságot tenni az Úr tetteiről. Az Úr üzenetéről. Az Isten igazságairól. Tehát ez a mi feladatunk. És mi kicsik legyünk, hogy ő nőjön nagyjá az életünkben és az életemben. Ez a módszer kell ott legyen a szívemben és a lelkemben. És ahogy telnek a percek, a napok, arra ügyelek minden nap. Lépten nyomon, hogy tudom most kihasználni a lehetőséget a szolgálat. Itt is kellene segíteni. Ott is mondani egy jó szót. Elolvasni az ígét, elcsendesedni, imádkozni másokért, és ezekre a belső jellemvonásokra figyelni. Hát a Jóisten mondjon nekünk többet, de imádkozzunk azért, hogy tudjunk nagyon komolyan a békéltetés szolgálatába beállni. Testvéreim, mindnyájan be kell álljunk. Mindenkinek van része. Nem mondhatja senki, hogy rám nincs szükség, vagy majd végezze más. Nem, mindenkire szükség van. A te imádra, a te szolgálatodra, ha innen kimész ma este az imaházból, kilépsz az utcára, beülsz az autóba, bemész a házadba, találkozol emberekkel, ma este vagy holnap, szükség van rád. Az Úr kéri ezt. Adod a magad erre a szolgálatra, hogy áldásban legyen részed. Amen.
Thank you.
Olyan hálás az én szívem, Istenem, hogy egész nap foglalkoztál velem is személyesen. Köszönöm azt, hogy hallhattuk a Te ígédet, és útmutatást kaptunk, hogy hogyan tovább, és mi az, amit elvársz tőlünk. Szeretnénk azt, hogyha tényleg megnyitnánk a mi szíveinket naponként, meg tudnánk alászkodni előtted, azért, hogy tudj használni minket, formálni, és másokat hozzád vezetni. Kérlek, légy velünk ezen a héten is, segíts meg gyakorlatba ültetni azt, amit hallottunk, amiért gerjedezett a mi szívünk. Amen.
Amen.